a soraimban köszöntjük a erdőlényi Dóri, ugye? Igen, bocsánat. És az erdődi Viktor testvérünket örömmel fogadtuk őket, és kívánjuk azt, hogy a Jóisten áldjon meg a szolgálatotokbait, és örömmel fogadtunk.
Hát én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, drága Olá Laci lelkészetek. Ő szólt, hogy mi lenne, hogyha eljönnünk közöttek, és hát természetesen ugye tekintettel arra, hogy szívesen jövünk, meg hát Lacit is nagyon-nagyon hosszú évek óta ismerem. Nagyon sok nagy beszélgetés, nagy séták közösen, akár aki kerakos volt, az tudja, hogy a török kopványban ő rendszeresen, akár még táborvezetőként is előfordult. És hát ilyen minőségében is, meg nagyon sokféle minőségében több alkalommal tudtam vele mélyeket beszélgetni, és egy igen jó testvéri viszony volt kettőnk között, meg van is, természetesen, hiszen ön a jelen. És hát nagy örömmel jöttünk természetesen közétek. Ami pedig az Isten tiszteletnek a témáját illeti, egy olyan valakiről szeretném, hogyha tanulnánk, aki egyáltalán nem pozitív szereplője a Szentírásnak. Ezt most az elején szeretném így határozottan leszögezni. Viszont nagyon sokat tanulhatunk belőle, mert nem is annyira arról szeretnék szólni, hogy ő hogyan rontott el az életét, de döbbenetes módon, hanem inkább arról szeretnék ezügyben, hogyha gondolkodnánk, hogy hogyan küzdött az Isten egy olyan emberért, akiről előre tudta, hogy csődöt fog mondani. Nyilván ugye az Isten a Biblia alapján, és hát a tapasztalataink alapján azt tudjuk, hogy ő előre tud mindent, ezért Isten. Azt mondja a Biblia, hogy én már tudom a gondolatotokat, amikor az még bennetek se fogan meg. És egy ilyen fantasztikus és ilyen mérhetetlen tudás mellett én be fogom nektek bizonyítani, hogy ez a csodálatos lény ilyen mérhetetlen tudás mellett mégis mennyit küzdött egy olyan emberért, akiért mi nem küzdöttünk volna soha. Ha előre tudjuk, hogy ezt fogja tenni, nem tettük volna. Ki ez az ember? Káin. Nem is szeretném nagyon sokáig ezt húzni. Káin. Káin, akiről a Szentírás semmi jót nem mond, annál több rosszat. Viszont a káini lelkület, ami ide vezetett, és ezt is szeretném, hogyha megértenénk, hogy mik voltak azok a lelki folyamatok, amik alapján Káin eljutott oda, hogy ezt a döntését hozta az életében, hiszen a káini lelkület azért az valljuk be, hogy nem feltétlenül csak a gonosz emberekben van jelen. Tehát majd megmutatom azokat a pontokat, amik sajnos a mi életünkben is jelen vannak. És nem kevesebbről van itt szó, mint hogy milyen az Isten képünk. És a káini történet az Isten képről szól alapvetően. És a mai világban a kereszténységnek a legnagyobb válsága amiatt van, mert nem jó az Isten képe. És itt most nem csak az adventistákról van szó, de rólunk is szó van természetesen, hanem az egész európai kereszténység, ami egyszerűen látjuk azt, hogy hatástalan. Teljességgel hatástalan. Nem tudja az embereket igazán megszólítani. Olyan mértékben nem tudja megszólítani, és sajnos mi sem. És ennek az egyik fő oka, milyen az Isten kép? Mózes első könyve 4. fejezetén, nyissátok ki, legyen a kedvesek a Szentírás. Alapvetően ezt fogjuk tanulmányozni, tehát én nem nagyon szeretnék más igét hozni, de annál inkább szeretném, hogyha ezt a szakaszt, Mózes első könyve 4. fejezetének az első 17 versét, nem fogom felolvasni, ne ígyegyetek meg. Viszont mindenképpen szeretném, hogyha több részletre igen mélyen ki tudnánk térni. Az a hitvallás, hogy a Bibliát csak úgy érthetjük meg, hogy azt néha szavanként megyünk. Most ezt fogjuk tenni. Nem is azt mondom, hogy most minden egyes szónál meg fogunk állni, de az a kulcsfontosságú szavaknál mindenféleképpen. Mózes ugye írta le ezt a történetet, és ugye helyezzük be a történelmi keretbe, mikor történik. Nem sokkal az Édenből való kiüzetés után, tehát az emberiség életében, az őszüleink életében ugye beállt egy döntő változás, ami nem jó irányú változás volt, hiszen Isten ki taszította a paradicsomból, ki űzte az Édenből az emberpár, meg volt ennek az oka, ebben most én nem szeretnék belemenni, mindjárt jól tudjuk, hogy miért történt ez. Tehát egy alapvető változás áll be az Isten és az ember viszonyában. És Káin ebbe az alapvetően más környezetbe, mint ahogy azt a teremtő teremtette, mint ahogy azt Ádámék megtapasztalták a bűneset előtt, kerül bele Káin. Születik bele Káin. Mit mond Mózes? Azt mondja, hogy Ádám és Éva hált, és szülte Éva az ő elsőszülött fiát, és nevezi őt Káinnak, és azt mondta Éva, nyertem férfit az Úrtól. Ez az első dolog. Nyertem férfit az Úrtól, az Úr fiút adott nekem. Káin születése Éva számára mit jelentett? Azt jelentette ez a mondat, hogy Éva értékeli, érti, hogy Isten kegyelmet ad. Isten kegyelmet ad, és annak ellenére, hogy a világ és benne az ember nem azt az utat járja, amit az Alkotó szeretett volna, ennek ellenére Isten kegyelmét tapasztalják mindketten azáltal, hogy gyermekük születik. A gyermek születése az kegyelmi ajándék. Ez nagyon fontos. Akinek van gyermeke, bizonyára tudja, akinek még nincsen, az is nagyon-nagyon jól tanulja meg ezekből a mondatokból, hogy a gyermek születése mindig Isten kegyelmi ajándéka. És ugye Éva ez az, amit megért. Ez az, amire azt mondja, hogy nyertem férfit az Úrtól. És ugye milyen aspektusa van még ennek, ugye Isten mit ígért meg az Édenben? Azt ígérte, hogy lesz majd egy valaki, aki megszabadítja az embert. És Éva azt mondta, hogy talán, most, talán lehet, hogy a fiam lesz. Talán lehet, hogy ő lesz az, aki ezt a munkát elvégzi. Nyertem férfit az Úrtól, Istentől. Aztán folytatja tovább Mózes leírása, azt mondja a Biblia, hogy és született ugye Ábel, vele kapcsolatban Éva nem mond semmit, hanem csak azt mondja a Szentírás, hogy Káin földműveléssel foglalkozott, Ábel pedig juhpásztor volt. Tehát egy hatalmas ugrás történik, és a felnőtt korukra, a fiatal felnőtt korukról szól most már a következő mondat, ami alapján azt mondhatjuk, hogy Káin földműves, Ábel pedig állattenyésztéssel, tehát a juhoknak a tenyésztésével, pásztorolásával foglalkozik. És ebből már le tud szűrni két érdekes tényt. Az egyik az, hogy ugye milyen a személyiségük. Káin az önmaga munkájában hisz. Hogy én mit teszek, ez majd később kijön. De már itt ugye földművelés, a földműves ember milyen ember? Makacs ember. Jó értelemben szükség is van erre, hiszen megdolgozni egy földet, megművelni egy földet, az idő. És Káin ezzel foglalkozik, mert tudja azt, hogy neki az idő az nagyon drága dolog, neki az, hogy tehet valamit, az egy fontos dolog, és ennek eredménye van, kézzel fogható. Nincs mellébeszélés, nincsenek ilyen ezoterikus fókuszok, hanem az van, hogy én teszek valamit, és ennek eredménye van. Most Ábel, mit mond az ige? Jó pásztor volt, tehát gondoskodó személyiség volt Ábel. Egy olyan személyiség, aki szeretett másokról gondoskodni. Tehát nála a lelki dolgok sokkal dominánsabbak. Nem a fizikai dolgok annyira, hanem a lelki dolgok. Hiszen ártatlan lényekről gondoskodik, olyan lényekről gondoskodik, akiért ő felel, önmaga, az Isten, a szülei, ki tudja mielőtt. Tehát ez a lényeg, hogy ő, neki a felelősség nagyon fontos. Az, hogy valamilyen felelősséget vállaljak. Két különböző személyiség. Aztán mi történik, és itt kezd nagyon érdekes lenni a történet. Azt mondja, hogy és egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcseiből, míg Ábel a juhok első szülöttjét vitte áldozatként. Ugye 5. vers mit mond? És az Úr rátekintett Ábel áldozatára, de Káin áldozatára nem tekintett. Na most itt kezdődik a történetnek az a része, amiben akik kritikusan tanulmányozzák a Szentírás, azok elkezdenek kérdezősködni, hogy de vajon miért Isten nem igazságos? Mert egy emberrel kivételezik, másik emberrel pedig hát azt mondja, hogy nem fogadja el Káinnak az áldozatát. Na most meg kell értenünk ennek a teológiai, vagy semmi sem a teológia, hanem lelki okat. Mert ugye nyilvánvaló, hogy ezt ha emberileg nézed, akkor azt mondod, hogy az Isten nem igazságos. Mitől volt jobb Ábel Káinnak? Hiszen két különböző személyiség, ami önmagában nem jelent gondot. Nem jelent gondot, hogy az egyik ember inkább a kézzelfogható munkában hisz, abban hisz, hogy amit teszek, annak eredménye van. A másik pedig inkább a lelki dolgokkal foglalkozik, a felelősséggel. Viszont mi a közös mindkettejükben? Mert hogy van. Mindketten Isten elé szeretnének járni. Mindketten Isten kegyelmét szeretnék elnyerni. Tehát Káinról kimondható az, hogy nem volt egy velejéig romlott gonosz ateista, aki hát nem is lehetett ateista, hiszen ugye Isten jelenléte az Édenben ott volt, Isten dicsősége az Édenben ott volt, tehát Káin, ha akarta volna, se tudta volna Isten létezését tagadni. Nem is akarta. Sőt, ellenkezőleg. Káin szeretett volna ugyanúgy Isten közelébe jutni, mint Ábel. Hiszen ugye Isten mit parancsolt? Áldozat. Áldozat. Áldozat a bűn elrendezésének csak egy módja van, ez pedig az áldozat. Ezt megértette Isten az első emberpárral. Az, hogy bőrruhát készített az Úristen, ugye mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy miután vétkeztek, készített az Úristen bőrruhát az embernek, és felöltöztette abba. Mert az a fény, ami az a fényruha, amiről ugye Ellen White is ír, meg hát el is tudjuk képzelni a Szentírás alapján is, az már nem volt az ember része. Isten dicsősége már nem tudta beborítani az embert, hiszen beállt egy olyan változás ember és Isten viszonyában, ami nem tehette ezt lehetővé. Ezért Isten bőrruhát készített. És ugye tudjátok, hogy mi kell a bőrruhához? Egy állat. Tehát az első áldozatot ki mutatta be? Maga Isten. A Teremtő. És ugye erre, ha már a Teremtő így mutatta be az áldozatot, akkor nyilvánvaló az, hogy az ember számára, akinek gyakorolnia kell ezt a szertartást, ugyanígy kell bemutatni az áldozatot. Na most mi történt Káin? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy a föld gyümölcséből vitt áldozatot az ő Teremtőjének. Ábelről pedig azt mondja, hogy a bárányokat, tehát élő lényt vitt áldozatul a Teremtőnek. Mit mondtunk az előbb? Azt mondtuk, hogy mindketten szerettek volna Isten kegyelmét elnyerni. Mindketten, Káin is. Káin nem az az ember volt, aki azt mondta, hogy nekem nem érdekel az Isten. De engem érdekel az Isten. Csak én mondom meg, hogy milyen módon járulok Isten elé. És nyilván, hogy Káin azt vitte Isten elé, amiért ő megdolgozott. Tehát ebben sem lett volna hiba, hiszen önmagától, emberileg nem. Hiszen önmagától az, hogy ő megdolgozott a föld termésével, megküzdött érte, ezt vitte Isten elé. Az ő saját küzdelmét, az ő saját eredményeit, az ő saját munkájának a gyümölcsét. Őszinteség azt gondolom, hogy 5-ös. Emberileg teljesen rendben lenne, de Isten előtte nincs rendben. Miért? Azért, mert a bűn zsoldja az mi? A halál. Tehát a bűn azt követeli, hogy halljon meg a bűnös, vagy valaki helyette. Nem azt követeli, hogy bocsánat, élettelen gyümölcs, most már hát nyilván onnantól kezdve, hogy én a gyümölcsöt leveszem a fáról, onnantól kezdve az már gyakorlatilag idő kérdése, és halálra van ítélve, mert elrohadt, nem? Hát egyértelmű. A gyümölcs meg a növény addig él, amíg az a helyén van. És ugye Káin mit vétett itt el? Azt vétette itt el, hogy nem a teremtő által kijelölt úton akart az ő közelébe menni, egyrészt. Más pedig nem értette azt meg, hogy az áldozat az egy életet kíván. Ábel tett valamit azért az, hogy a bárány felnőjön. Hát nyilván valamennyicskét hozzátett, hiszen gondozta, ápolta, stb. Persze. De túl sokat nem. Káin viszont nyilván sokkal többet tudott tenni a föld gyümölcseivel, hiszen elvetette a magot természetesen. Az felnőtt Isten kegyelméből, mert ugye a mag, az arra nekünk nincsen hatásunk, de természetesen abból gyümölcs lett, gondozta, stb. Káin azt mondta, hogy én dolgozom azért, hogy Isten kegyelmét elnyerjem. Teszek azért, hogy Isten kegyelmét elnyerjem. Én az én bűneimet úgy vezetlen le, hogy azt adom, amiért megküzdöttem. De Isten azt mondta, hogy nem. Ez nem jó út. Mert a bűneimet nem úgy fogom tudni lerendezni Isten előtt, hogy úgymond oda teszem a küzdelmeit, hogy én mennyit küzdöttem az életben. Mennyit tettem az életben. Mennyit misszióztam az életben. Ide mentem el, oda mentem el, ezt osztottam ki, azt, Uram, ezért kérlek, hogy bocsánat meg a bűneimet. Káin lelkülete körülbelül ez. Káin lelkülete körülbelül ez. Míg Ábelnél mi van? Ábel ugye mit mond Pál apostolt? Most segítségül hívom egy pillanatra Pál apostolt, ugye a 11. fejezetben zsidókhoz itt levél. Ábel hitáltal vitt áldozatot, becsesebb áldozatot az Úrnak, mint Káin. Hit által. Mert hogy ő elhitte, hogy az a bárány, az az ártatlan lény elegendő ahhoz, hogy Isten megbocsásson. Az az ártatlan bárány, akiért nem tett nagyon semmit, sőt, hát amit tett, ugye gondozta, és mi történt? Ugye a szeretet. Mi az, ami összekötötte Ábelt ezzel a kis állattal, amit ott feláldozott? Hát nyilvánvaló, hogy a szeretet, nem? Az, hogy pásztorolta azokat a nyúlokat. Ugye a pásztornak a dolga mi? Hogy védje, óvja őket. És nyilván egy érzelmi kötődés kialakul. És Ábel ezt áldozta föl. Ezt az érzelmi kötődés ellenére mondta azt, hogy én hitben oda teszem. Nem volt kis dolog ez. Káinnál mi volt? Káinnál az volt, hogy hát én megdolgoztam a föld terméseivel, oda teszem Istennek. Isten tekintsen az én eredményeimre. Káin földhöz ragadt volt. Káin abban hitt, hogy az eredményeim elegendők Isten előtt. Mert én összeszedem magam. Mert én csinálom a dolgaimat. És ugye azt mondtam az Isten tiszteletnek az elején, hogy a káini lelkület, amit nekünk meg kell érteni, mert most azt gondolhatod, hogy hát ez az adventistáknak nem szól. Pedig nagyon is szól. Te és én vajon, amikor Isten elé járunk, akkor mivel járunk Isten? Mit kapunk? Ez a jó válasz. De sajnos az életünkben azért valljuk be, hogy a gyakorlati életünkben sajnos ez nem ilyen egyszerű. Mert mindannyiunkat hatalmába tud keríteni az a kérdés, hogy tennem kell. És akkor előveszed Ellen White-ot, a Szentírást, és azt olvasod, hogy tenni kell. Hálás legyél, újjászülettél, akkor most már szedd össze magad. Nem halljuk ezt gyakran? Szószékből is. Szedd össze magad. Újjászülettél. Isten megáldott téged, akkor tegyél. De ez az, hogy a káini lelkület bizony-bizony az az, hogy én hogyan gondolkodom, és mi volt az, ami Káint hajtotta, amikor a föld gyümölcseit vitte Isten elé. Még egy nagyon érdekes dolog volt, és ez kiütközik majd később, de már szeretném az elején ezt belehozni ezt a témát. Ez pedig egyetlen nagyon érdekes kifejezés, ez pedig a félelem. Káin végig abban volt, hogy elég ez, amit én teszek. Isten vajon meg fog nekem kegyelmezni? Ezért, hogy ez biztos legyen ez a dolog. Oda teszem azt, amiért én küzdöttem, dolgoztam, izzadtam, makacsul, műveltem a földet. Azt teszem oda. Mert az talán elég Istennek. Talán elég jó leszek Istennek. Talán elég lesz az, hogy megkönyörüljön rajta. Mert különben mi vagyok? Különben az van, hogy Isten nem fog szeretni, ha nem teszek eleget. Nem fog megkegyelmezni. Káin nagyon jól tudta, hogy kegyelemre szorul. Csak éppenséggel az volt a gond, hogy ezt a kegyelemre szorultsága, ez átváltott egy félelembe az Istennel kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy mindannyiunknak föl kell tenni a kérdést, még mielőtt még jobban belemélyedünk ebbe a dologba, hogy vajon nekünk az Istenhez való viszonyunk, az mi alapszik. Mert bár nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy hitben kell nekünk arra az áldozatra tekinteni, amit Isten adott. Nagyon-nagyon jól tudjuk ezeket, megtanultuk elméletben, de nagyon-nagyon sokszor erőt vesz rajtunk az a lelkület, hogy nekünk ki kell érdemelni Istennek a kegyelmét. Ha másért nem, azért mindenféleképpen, mert újjászülettünk, Isten megkegyelmezett nekünk, megmutatta az ő igéjét, világosságot adott, és akkor viszont össze kell szedni magunkat, hogy ehhez méltók legyünk. Na most ennek mi a következménye? Hát az, amit majd mindjárt természetesen szeretnék hosszabban elemezni, mert hogy mi történik? Ugye Káin áldozatát Isten nem fogadja. És azt mondja a Szentírás, hogy Káin haragra gerjedt és lehorgasztotta az ő fejét. Teljesen érthető emberileg. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy az egyiket igen, a másikat nem. Káin nem, Ábelt igen. Emberileg teljesen érthető, hogy Káin lehorgasztja a fejét, és haragra gerjed. Két érdekes érzés az, ami Káinon erőt vesz. Az egyik a harag, a másik pedig a mély szomorúság. Annak a tudata, hogy engem nem fogadnak el. Annak a tudata, hogy én bármit teszek, az eredményei, a munkám, Isten előtt semmit nem. Ezek szerint semmit, hiszen Isten nem fogadja el az áldozatot, amit én elé teszek, pedig a föld gyümölcseiből, az eredményeimből, a munkámból, a verejtékemből hoztam, és Isten nem fogadja. Ezért Káinon erőt vesz ez az érzés. És most kezd a történet még érdekesebbé válni, hiszen ugye az Isten tiszteletén azt mondtam, hogy különösen egy téma az, ami minket foglalkoztasson most. Azt mondja, hogy Isten maga, a Teremtő, hogyan küzd Káinnél. Mert eddig azt olvasjuk, hogy Isten nem fogadja el Káin áldozatát, és pont. Pont van a mondat végén, Káin pedig nem örül ennek. Emberileg azt mondhatjuk, hogy érthető ez a dolog. És jön Isten, a Teremtő, és mi történik? Párbeszédet kezd Káinnal. Azt mondja, hogy miért horgasztottad le a te fejedet, és miért gerjedtél haragra? Na most egy mindenható lény, egy mindentudó lény leereszkedik az ő teremtményéhez, és kérdéseket tesz föl az ő saját teremtményének. Miért kár? Miért horgasztod le a fejedet? Értsd meg magadban, hogy miért érzed azt, amit érzel, és próbáld meg ezzel szembenézni. Miért gerjedtél haragra? És ugye a kérdés után elhangzik egy tanács. Ha jól cselekszel, emelfővel járhatsz, ha pedig rosszul cselekszel, a bűn a te ajtód előtt van, és rád van vágyódása. De te uralkodjál rajta. Tehát Isten beszélgetni szeretne
kájuma.
Azért értitek, hogy ebben mekkora alázat van? A világ mindenség teremtője lehajol egy megsértődött, gyerekes, hiszti, már bocsánat, hogy ezt mondom, vel küzdő lényhez, aki ott eljátsza azt, hogy ő mennyire meg van sértődve. A világ mindenség teremtője pedig ahelyett, hogy elkezdené dorgálni Káint, elkezd neki segíteni, beszélgetni vele, hogy miért kár. Nagyon fontos, hogy ebből megértsd azt, hogy az Isten mindig így közeledik a teremtményhez. Ugye Káinnak milyen volt az Isten képe? Egy szigorú, fegyelmező, fenyítő Istent látott maga előtt. Egy olyan Istent látott maga előtt, akinél bizony-bizony nem könnyű bekerülni, úgymond az elitbe. Akinél ki kell érdemelni a jót, ki kell érdemelni a kegyelmét. Na most ugye a kegyelem az, hogy ha én ki akarom érdemelni, az kegyelem? Mit gondoltok erről? Nem. Tehát Káin gyakorlatilag az volt a probléma az egész káini hozzáállással, hogy igazából azt mondta, hogy én nem is szorulok végső soron kegyelemre. Hiszen amit teszek, az elég ahhoz, hogy Istennek a jó indulatát elnyerjem. Káin szerette volna Isten jó indulatát elnyerni, ez nem kérdés. Máskülönben nem vitt volna áldozatot Isten elé. Csak Ábellel ellentétben, aki ugye miben hitt abba, hogy az az állat, amit ő fölajánl, helyette szenved, és ez a helyettes áldozat, hogy valaki más, ez az, amire Isten tekint, Ábel a kegyelemben hitt. Káin pedig abban hitt, hogy én adok, és Isten majd ad kegyelmet, vagy könyörületet, vagy jó indulatot, bárom is én, de ad valamit. És ugye Isten beszélgetni akar Káinnal. És beszélgetni akar veled és velem. Mert valljuk be, hogy sajnos ez a lelkület, hogy én majd adok az Istennek. Ez bizony-bizony jelen van bennünk is. Nagyon sokszor jelen van bennünk is. Mert hogy azt mondjuk nagyon sokszor, hogy igen, Isten újjászült minket, persze az ő kegyelme által, meg az ige által, meg előadások, meg nagyon sok minden. Elmentem ide, elmentem oda. És akkor utána mi történik nagyon sok esetben a mi életünkben is? Az történik, hogy megpróbáljuk összekapni magunkat, mert különben Isten nem fog bennünket szeretni. Én hányszor hallottam ilyet? Szedd össze magad, testvér, mert jön a végidő, jön a nagy nyomorúság, Krisztus eljön, és különben is csak a hótiszták állhatnak meg, akkor mi lesz veled? De tényleg ennyi? Tényleg ez az üdvösség? Összeszedem magam? Összekapom magam? És elkezdek egy ilyen kereszténységet magamra, hát nem azt mondom, de talán ezt a szót is kimerem mondani, hogy erőltetni. Lássa az Isten, hogy én élek azzal a kegyelemmel, hát persze kegyelmet adott, igen, de most én kezdek el ezért munkálkodni. És ezért veszélyes ez a lelkület. A Káin lelkület a nem igaz vallásnak a lelkülete, az ábeli lelkület pedig az igaz vallásnak a lelkülete. Mert az ábeli lelkület az miről szól? Az arról szól, hogy nem az én munkám, nem az én eredményem, nem az én törekvésem, hanem Isten szeretete az, ami üdvözít. És Isten szeretete az, ami egy helyettes áldozatról gondoskodott, amit értem, helyettem, miattam Isten fölajánlott. És az ábeli lelkület az ebben különbözik a káinitól. Vajon a mi lelkületünk az milyen? Mert nagyon sok múlik ezen. Nagyon sok múlik ezen. De Isten ugye küzd Káinért, azt mondja, hogy de miért? Káin, miért? És nézzük meg egy picit ezt a tanácsot. Mert ugye azt mondtuk, hogy egy kérdés van, Káin miért, gondold át, nézz szembe a dolgokkal, mert a gyógyulásnak ez a feltétele, hogy szembenéz. Ugye Káinnál mit látunk? Tehát azt látjuk, hogy történik ez a dolog, hogy Isten nem tekint rá az ő áldozatára, és akkor ugye lehorgasztja a fejét, haragra gerjed, viszont nem mer szembenézni a valóságba. Megpróbálja elnyomni magában ezeket a dolgokat. Isten viszont arra figyelmeztet, hogy Káin, ezt ne tedd. Miért? Nézz szembe a dolgokkal. Nézz szembe önmagadra. Ki vagy? De nem csak ilyen önvizsgálódásra szólítja fel Isten Káint, hanem azt mondja, hogy ha jól cselekszel, emelt hővel járhatsz. És legyen, nézzük meg eddig. Ha jól cselekszel. Hát Káin eddig nem cselekedett jól. Termesztette a nő kis növényeit. Ráadásul azért termesztette az ő kis növényeit, túl azon, hogy eltartsa őt, hiszen erről is szólt a dolog természetesen, hogy Istennek a kedvét, a jó kedvét elnyerje. Ezért vitte áldozatul ezeket a növényeket. Cselekedett Káin, nem? Hát erről szólt az egész, cselekszem. Isten azonban mit mond, ha jól cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. Mert most nem emelt fővel jársz. Most látom rajtad, Káin, hogy küzdesz. Magaddal, velem küzdesz. Ha jól cselekszel. Mi lett volna ez a jó cselekedet? Ha Ábelhez hasonló áldozatot mutat be. Egyrészt, másrészt pedig ennek előzményeképpen szembenéz az önmagában rejlő érzésekkel, gondolatokkal, és netántán megkérdezte volna Káin a teremtőjét, hogy Uram, miért? Hát nem ez lett volna a kézen fekvő? Hát hogyha egyszer megszólítja Isten Káint, és azt mondja, hogy miért? Káin, miért harbasztod le a fejedet? Miért gerjedtél haragra? Akkor emberileg nem az lett volna, vagy logikusan nem az lett volna, hogy azt mondja Káin, hogy Uram, én ezt nem értem. Hogy az egyiket miért fogadod el, az Ábelét, az enyémet pedig miért nem. Szeretném megérteni. Ez lett volna a logikus válasz. De Káin nem akar Istennel beszélgetni. Isten hiába akar vele beszélgetni, ő viszont nem szeretne. Semmit nem olvasunk arról, hogy Káin mondott volna valamit. Isten elmondta, hogy figyelj Káin, ha jól cselekszel, ha hajlandó vagy szembenézni önmagaddal, és tanulni a hibáidból, és bemutatni az áldozatot is, akár úgy, ahogyan Ábel, akkor emelt fővel járhatsz. Ha pedig rosszul cselekszel, akkor a bűn ott van az ajtód előtt. Tehát benne volt a figyelmeztetés, hogy Káin, vigyázz, mert ez az út, ahol most vagy, ez nagyon veszélyes. Mi az, amit megérthetsz ebből? Azt értheted meg ebből, és ugye ez is egy nagy vágya a Bibliát nem túlságosan tisztelettel olvasóknak, hogy Isten eleve Káint arra ítélte, hogy ezt megtegye. Hát dehogy ítélte arra. Nem volt beleprogramozva Káin életébe, hogy ezt megtegye. Máskülönben Isten nem tette volna föl ezeket a kérdést. Istené nincsen színjáték, meg nincsen ilyen, hogy most eljátsszuk, hogy így van, aztán nem így van. Istennél az van, hogy ő minden embert szabadnak teremtett. És Káint is szabadnak teremtette. És hogyha Káin hajlandó lett volna szembenézni azzal, ami benne van, és netántán még beszélgetni is Istennel. Netántán még meg is kérdezni azt Istentől, hogy Uram, miért nem fogadod el az én áldozatomat? Szerintetek ez szentségtörő kérdés lett volna? Szerintem nem lett volna. És miután Káin sajnos félt a teremtőjétől, nem tudott bízni benne, ezért a saját eredményeiben akart inkább bízni, hogy majd elég lesz Isten előtt. Éppen ezért nem tudott párbeszédet kezdeményezni, vagy folytatni azzal az Istennel, aki pedig leereszkedett hozzá. A minden tudása, a mindent átlátása, az előreismerése ellenére, szerintetek Káin, ez most tudom, hogy költői kérdés, de fölteszem, szerintetek Káinról Isten tudta, hogy mit fog tenni? Pontosan? Pontosan tudta, hogy mit fog tenni. Pontosan tudta, hogy ez az út, amin ő elindult, hova fog vezetni. És mégis megpróbál Isten küzdeni Káinnak a lelkéért. De Káin sajnos ebben nem partner. És alapvetően ez volt az a hiba, ami a végső sorsát megpecsételte. Nem az, hogy nem jó áldozatot mutatott be. Ezt sem mondanám végzetes hibának. Ebből még lehetett volna gyógyulás. Még csak az sem, hogy úgymond megsértődött. Ebből is lehetett volna gyógyulás. Hanem az, hogy tudok-e az Isten elé járulni a kérdéseimmel, hogy nem értem, hogy nem tudom, hogy segíts nekem, Uram, hogy megértsem, vagy nem tudok. Neked és nekem fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi vajon, milyen viszonyban vagyunk az Istennel, mert ez a történet erről szól. Nem a gyümölcsről, nem a juhokról, hanem arról, hogy mi az az Isten kép, amit te magadban és én magamban ápolok. Egy félelmetes Isten, aki hát adta nekünk a Bibliát, meg újjászült minket, meg sok mindent adott, és aztán mi szedjük össze magunkat, mert különben nem lesz jó dolgunk. Vagy pedig egy olyan Isten, akiről azt mondja a Szentírás, hogy mindazáltal, 113. Zsoltár, megalázza magát. És széttekint égre, földre. És jön, hogy beszélgessen veled és velem. És Káin, ez az, amit nem tudott megérteni, hogy Isten szereti. Isten nem az eredményeire kíváncsi. Nem arra kíváncsi, hogy mennyi gyümölcsöt, hány kilót, milyen szépeket, sárgákat, elég sárgák, elég fehérek, elég nagyok, hoz elő. Hanem arra kíváncsi, hogy milyen a szíve. Tud-e párbeszédet folytatni az Istennel? Nem is neki, nem is arról lett volna szó, hogy Káinnak oda kellett volna Isten elé menni, és azt mondani, hogy Uram, de miért? Hát hiszen Isten maga tette föl a kérdést, hogy te Káin, miért? Miért haragszol? Miért vagy szomorú? Miért csüggeszted le a fejedet? Szóval Káinra kíváncsi volt az Isten. És rád is, meg rám is kíváncsi az Isten, hogy mi van benned. Miért? Mert nem tudja. Hát erről beszéltünk, hogy dehogy nem. Hanem azért, mert a gyógyulásnak az útja mindannyiunk szempontjából az, hogyha szembe tudunk nézni az Isten előtt a bennünk lévő rosszal. Ezt vajon meg tudjuk-e tenni? Hiszünk-e abban, hogy Istennél nem az a kérdés, hogy most én rosszul érzem magam, most én mi van bennem? Örömmel jövök gyülekezetbe, vagy fokhúzva jövök gyülekezetbe? Örömmel teszem a dolgaimat, vagy nem teszem örömmel? Istent nem ez érdekli. Mert ez mind következmény, ez mind valaminek a következménye. Istent egy dolog érdekli, tudok-e vele bizalmasan beszélgetni. Nem csak akkor, amikor nagyon jó a dolgom, amikor dicsőítem, hála Uram, hogy élek, és köszönöm neked, mert minden szép és jó. Hanem ekkor, amikor nem értem az Isten útját. Káin nem értette az Isten útját. Nyilvánvaló. Én se értettem volna. Ha én lettem volna Káin helyébe, és ezzel szembesülök, hogy nem fogadja el az áldozatot, hát miért? És ugye a történet végét jól ismerjük, nem szeretném idézni, mert jól tudjuk. Sajnos bekövetkezett az, amit Isten szeretett volna, hogy nem következik be. Megölte Ábelt Káin. Az igazat a hamis. Na most én erről nem szeretnék nagyon sokat, mert Én azt hiszem, hogy erről nem érdemes túlságosan sokat szólni. Megtörtént ez a dolog, a Szentírás tényszerűen lejegyzi, hanem az, hogy igazából utána, ami volt, még abban is egy kicsit kellene nekünk foglalkoznunk, hiszen ez is nagyon érdekes. Ugye Káin megteszi ezt a borzalmas dolgot. Döbbenetes az, hogy nem sokkal az ember megteremtése után eljutunk a testvérgyilkosságig, tehát nem csak, hogy gyilkosságig jutunk el, hanem már egyenesen a legdurvább családi testvéri gyilkosságig, hanem utána mi történik? Isten megkíméri Káinnak az életét. Azt mondja a Biblia, hogy jelet, ugye Káin, miután megtörténik ez a dolog, ugye Isten megint szól hozzá. Hol van a te testvéred? És Káinnak a válasza az mi? Most szólal meg először Káin a történetben, na most ebben azért nincsen köszönet valójában. Ha őrizője vagyok én a testvéremnek, hát honnan tudja? Mit érdekel az engem? Nem tudom. A Káin belesüpet ebbe a depressziós állapotba, belesüpet ebbe a harag állapotába, nyilván, mert az ő munkáját az senki nem értékeli, az Isten sem. Hát akkor most ugyan már mit számol, mit kérő engem számon? És akkor Isten azt mondja, hogy megölted a te testvéredet. És az ő vére kiállt hozzám a porból. És átkozott legyen miattad ez a föld. És te, a te munkád is az legyen. Káin miben bízott, amikor Isten elé járult az áldozattal a munkájában? Abban bízott, hogy fair-fair alapon. Én adom az 50%-ot, Isten is adja magáért, mert ez így korrekt, nem? Üzlet az üzlet. Most ilyen nagyon egyszerű. Elérte azt, hogy a munkája végül is elnyerte Isten áldását? Nem. Sőt, azt mondja a Teremtő, hogy átkozott legyen. Ne teremjen neked a föld gyümölcsöt. Ez a föld már ne. Soha. Te annyira bíztál a te munkád eredményében, hogy még velem sem voltál hajlandó beszélgetni. Hát akkor most itt van. Ez a föld neked többé nem fog áldást adni. Érthető az Isten ítélete. Én azt hiszem, hogy messze menőkig érthető az Isten ítélete. Hiszen mi mindent megtett azért a Teremtő, hogy Káin ne lépjen rá erre a végzetes lejtőre. És ez ránk nézve is egy érdekes kérdést tette. Amikor a mi életünkben, és most szigorúan az újjászületésünk után mi életről beszélek, előtérbe kerül a vallás, hogy én mit teszek az Isten ügyéért, az Isten országáért, az, hogy minél több ember megtérjen, adventista legyen. És csak ez érdekel. Vajon ez hosszú távon szolgálni fogja az, hogy áldás legyen az életemben? Nem fogja szolgálni. Az áldás mikor lesz az életemben, ha rendben van a viszonyom Istennel, és persze, nyilvánvaló, hogy ennek vannak következményei, igen, igen, akár az is, hogy a szomszédomnak, de miért? Nem azért, hogy Isten jó indulatát elnyerjen. Itt a különbség. Hanem azért, mert Isten kegyelmet adott. Azért, mert Isten meg nem érdemelt módon adott nekem kegyelmet. Ezért teszek. Hálából. Káin nem hálából akar tenni valamit, hanem azt mondta, hogy igen, én teszek. Én tudom, hogy Isten nem lehet kikerülni. Hát akkor tegyünk valamit. Itt van a különbség. És ugye a Káin, ugye Isten azt mondja Káinnak, hogy akkor bújdos innen el. Elűzte Káint a színe elől, És ugye azt mondja Káin, megint megszólal, ez is érdemes egyébként tanulságos nagyon, hogy mit mond Isten, mit mond Káin. Ugye az előbb ugye már volt az a mondat, hogy ugyan már kérem, hát őrizője vagyok én az én testvéremnek, kit érdekel? Ugye ez a tipikus vallásos, bocsánat, ilyen szóval mentalitás. Mindenki tegye a maga dolgát. Én is teszem, ő is tegye. Nem érdekel. Az élet az rend, fegyelem, Isten nevében tegyük. Mindenki. Ez a káini vallás. És ugye Isten mit mond? Azt mondja, hogy bújdoss el a színem elől, ne teremjen neked ez a föld termést. És ugye Káin megint mit mond? Nagyobb az én büntetésem, mint sem, hogy el tudnám hordozni. Mi van, ha engem meg akarnak ölni? Megint a félelem. Nagyobb az én büntetésem. Ugye mi lett volna az a jó válasz? Nagyobb az én bűnöm, természetesen. Káin nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy hát mi lesz? Nem fog nekem ez a föld teremni, el kell innen mennem. Hát mi lesz így? Az egész életem egy bizonytalanság lesz. Nem bírom ezt elviselni, és különben is mi van, hogyha rám támadnak? Akkor mi lesz? És azt mondja az ige, hogy azt mondja Isten Káinnak, hogy nem. Hétszeres annak a büntetése, aki téged megöl. És ezért ugye mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy Káinra Isten jelet tett, bélyeget. Na most egy picit ezt nézzük meg. Miért kímélte meg Isten Káin életét? Világos, hogy Káin eljutott egy olyan szakaszba, onnan nincsen visszaút? Világos. Világos az, hogy Káinnak, a megbánásnak még a közelébe sem járunk? Teljességgel. Akkor miért? Miért kíméli meg Isten Káinnak az életét? És akkor most, hogyha nagyon kötekedni akarnék, akkor föltetném azt, és miért nem támaszta föl Ábelt? Hagyja az igazat meghalni, és a gonosz meg életbe marad. Miért? Ja, azt olvassuk a Szentírásban, mert ugye Káin élettörténetét most már nagyon tényszerűen tényleg följegyzi, azt mondja, hogy elmegy Káin az Úr színe elől, elbújdosik, Nód földjén letelepedik az Édentől keletre, születik egy fia, akiről elnevezi a várost. És aztán mi történik? Ugye a családfa az úgy szépen alakult, megszületik Lámek. Lámek, akinek két felesége van, Ada és Szilla, és akkor itt elkezdi a Biblia sorolni, hogy ki minek az atya, ugye itt a zenészek, meg a sok minden előkerül, a fémművesség. Nem is ez az érdekes, hanem ugye egyszer csak Lámek odaáll a felesége jeléje nagy büszkén, és azt mondja, hogy hát akkor most hallgassatok az én szavamra, kedves asszonyaim, mert én most mondok valami nagyot. Hát ha gyermek vagy ember megüt engem, akkor én megölöm. Nem? Így működik a világ. És hogyha hétszeres a büntetés Káin életéért, akkor 77-szeres Lámek életéért, nem? Hát akkor minden szabad. Amilyen az adjon Isten, jön a fogadj Isten. Engem megüt, én megölöm. Így van Lámek ezzel. Ilyen egyszerű az élet. Tiszta Szicília, nem? Bajom van vele, akkor meg kell ölni. Na most miért kellett Káint? Ugye a Biblia alapján azt mondta, hogy majdnem 1000 évig élt Káin. És gondoljátok el, amit még nem is vetettem közbe, de most hadd vessem közbe, hogy Ádám életben van mindez ideig. Tehát ez úgy történik, ez az egész történet, hogy Ádám életben van. Él még Ádám. Milyen lehetett az Ádámnak? Ez fölfoghatatlan. És ugye Káin élete pontosan arról szól, és azért kímélte meg Isten Káinnak az életét, és talán itt van a válasz, hogy megmutassa azt, hogy hova vezet, hogyha a bűn az hagyjuk kiburjázni. Ide. Pár generáció, és eljutunk oda, hogy Lámek azt mondja, hogy hát, ha megüt, tehát nem valami nagy dolog, nem az, hogy rátámad az asszonyaimra, és erőszakkal, stb. Megüt. Akkor én már meg is ölöm. Hát, mi ne éljen az ilyen ember, hozzám se szóljon. És ugye később ugye az, hogy az özönvíz bekövetkezik, az nagy részben a káini családfának az elfajulása miatt következik be. És hát nem kérdés az, hogy Káin az örök sorsában mi az, amit meg kell majd tapasztaljon a végső ítéletben, ugye ebben nem kellene most belemenni, de én azt gondolom, hogy ez az egész történet, ez arról szól, hogy az Isten küzd az emberért. Az olyan emberért is küzd, akiért mi emberileg soha nem küzdenénk. Főleg akkor nem, hogyha tudnánk azt, hogy mi a vége. Káinról Isten tudta, hogy mi a vége. Úgy is, hogy nem ő programozta bele, nem ő akarta így. És ennek ellenére mindent megtett azért, hogy Káin ne ezt az utat járja. Lehetett volna több olyan állomás ennek az útnak volt, amikor lehetett volna visszafordulni. Káin nem tette meg. És miért nem tette meg? Mi volt ennek az oka alapvetően? Az volt ennek az oka alapvetően, hogy Káinnak nem volt bizalma Istenben, hanem az eredményekben bízott, a munkájában bízott, kézzelfogható dolgokban bízott, és azt mondta, hogy majd Isten előtt az elég. Elég a vallás. Káin vallásos volt, de nem hívő. És ez a különbség, és ez a káini lelkület, ami nekünk nagyon nem kellene, hogy az életünk része legyen, hiszen nem az fogja eldönteni az életünknek, a keresztény életünknek a boldogságát és a minőségét, hogy hány könyvet osztottam ki, hanem az fogja eldönteni, hogy az Istennel való viszonyom az milyen. Mert az Istennel való viszonyom, az Istennel való beszélgetéseim fogják eredményezni azt a lelkületet, hogy tenni fogok. Hát hogyha tényleg én Istennel békében élek. És ez a legfontosabb tanulság ennek a történetnek. És ez a legfontosabb kérdés, amit neked is, nekem is fel kell vetni, hogy békében vagyunk-e Istennel. Káin nem volt békességben Istennel. És éppen ezért nem is mert vele beszélgetni. A legnehezebb válság idején sem. A Jóisten azért örökítette meg számunkra ezt a történetet. Túl azon, hogy nagyon szomorú, meg nagyon-nagyon nehéz erről beszélni, meg olvasni, amikor egy ember így jár. Hogy megmutassa azt, hogy az Isten maga, a Teremtő Isten, mennyire szereti azt a lényt, akiről látja, hogy bukás a vége. Én hiszem azt, hogy rólunk talán nem ezt látja Isten, hogy bukás a vég. Mindenféleképpen ebben kell hinnünk, ezért vagyunk itt. És gondoljuk meg, hogy akkor velünk mit tesz. Ha egy ilyen emberért ennyit megtett. Egy ilyen emberért, aki egyszerűen nem volt hajlandó tanulni. Nem volt hajlandó a hibáival szembenézni. Nem volt hajlandó a miértekre választ keresni. Egyszerűen azt mondta, hogy Istenem, hát ha te így, akkor én majd úgy. Egy ilyen emberért mit tett az Isten? Akkor érted és érted, mit tesz az Isten? Ez egy nagyon nagy kérdés. És mindannyiunknak végig kell gondolni az életét. Mit tesz az Isten? Értünk. Hogyan küzd az Isten? Értünk. És igenis, ha nem értjük Istennek az útját, akkor tegyük meg azt, hogy kérdezzük meg őt. Mint ahogy Jób is megtette. Jobb, amikor belejutott és az utolsó gondolat blokkja az Isten tiszteletnek. Jobb, amikor belejutott élete legnagyobb válságába, mit csinált? Kérdezett. Miért, Uram? Nem értem. Ellenségeddé lettem? Valami rosszat tettem? Valami, mi az oka annak, hogy ez így alakult? Mitől? Miért? Szeretném, Uram, megérteni azt, amit te teszel. Mert ugye ott is megjelentek az okos emberek, hogy azt mondták, hogy jó ezért, vagy azért, vagy amazért, bűnös vagy, nem vagy bűnös, túl sokat képzelsz magadról, aztán Isten egy kicsit helyre pakolt téged, ezért kapod a büntetést, mert különben is örülj neki, hogy ennyit kapsz, lehet, hogy igazából többet érdemelnél, tehát mindegy, Isten tudja, mert ő a mindenható. Jó, viszont nem az okoskodóknak akar hinni, hanem az Istennek. Pedig ő is megtehette volna. De Jób Káinnal ellentétben hitt Isten irgalmában, és meg akarta érteni. Káin nem Isten irgalmában hitt, hanem Istenben, mint magában, persze, kénytelen volt, de nem az irgalmas Istenben hitt. Te és én milyen Istenben hiszünk? Irgalmas Istenben? Aki könyörülő Isten? Vagy pedig egy olyan Istenben, akiről azt olvassuk a Szentírásban, meg elővesszük Ellenvájtot, és szeretjük lelkileg ütlegelni saját magunkat, hogy még rosszabb legyen, hogy kumotisztának és fófehérnek kell lenni, mert különben Isten el fog utasítani. Nem mindegy. Én nem azt mondom, hogy Ellenvájt írásai hibás üzeneteket tartalmaznak, csak azt mondom, hogy tanuljuk meg ezeket jól használni, és ne, attól nem lesz jobb, hogy olyan dolgokat vágunk magunkhoz, ami nem fölemelni fog, hanem ellenkezőleg. Megvan a helye azoknak a mondatoknak is nyilván. De Isten alapvetően azt akarja, hogy élő kapcsolatod legyen közötte és közötted. Isten nem a cselekedeteinkre kíváncsi elsősorban, meg nem a vallásos tetteinkre kíváncsi elsősorban, hanem arra kíváncsi, hogy milyenek vagyunk és mik vagyunk. És hidd el, hogyha te békében leszel Istennel, és mersz vele mindig beszélgetni, akkor is, ha jó, akkor is, ha nem, akkor meg lesz annak a gyümölcse az életedben. Nem kell attól félned, hogy kevesebb lesz az úgymond vallásos cselekedet, csak nem ez a lényeg. Nem ez alapján fog Isten megítélni, hanem az alapján, és ezzel zárnám az Isten tiszteletet. Mit mond ugye Ezékiel könyvében? A ti útjaitok alapján ítélek meg. Vagyis ez mit jelent? Honnan, hova jutottál? Fejlődik az életed? Vagy nem fejlődik az életed. És a fejlődő életedben benne vannak a hibák. Én is, mikor elkezdtem zenélni, akkor nagyon sokszor hibáztam. Szegény nagyszüleim, ha élnének, tudnák azt, hogy mennyi akkordot mellé ütöttem, és már idegesek voltak, hogy mindig ugyanazt az akkordot gyakoroltam, de meg akartam érteni, hogy miért úgy kell annak szólni. És addig gyűrtem, amíg nem szólt helyesen. Aztán a végén vásároltak egy fejhallgatót, hogy ne neki kell hallgatni. De a lényeg itt az volt, hogy nem az volt a baj, hogy hibázás. Káinás ez volt a baj. Mi meg nagyon sokszor azt hiszük, hogy Isten nem akarja, hogy te hibázz. És azt várja, hogy te hibátlan, tökéletes, makulátlan legyél holnapra. És ha nem, akkor nincs örök élet. Nem, Isten nem ezt várja. Isten azt várja, hogy fejlődj. És amikor azt mondja neked, hogy a te életed útja alapján ítélnek meg téged, akkor az erről szól. Fejlődik az életed? Tanulás az élet folyamatod? A hibákon keresztül, a bukásukon keresztül, a jó dolgokon keresztül, szóval mindenen keresztül tanulok, és alázattal megyek ahhoz az Istenhez, aki lehajol hozzám, és kérdez tőlem, és figyelmeztet, mint Káint is. Vagy pedig azt mondom, hogy Uram, én jó adventista vagyok, ha ez neked nem jó, akkor hagyjuk. És ebből lesz az olyan adventista, akivel én is sajnos már találkoztam, hogy egyetlen kedves szava nem volt, szóltunk hozzá, akkor hagyjál, szombat van. Most ne beszélgessünk. Alázattal állj meg az Isten előtt, most szombat van, most nem foglalkozok ilyen dolgokkal. Menekültünk a társaságába. Isten nem ilyen emberekre vágyik, hanem olyan emberekre, akik ki tudják mondani, hogy békességben élek az én Teremtőmmel. Mert tudok vele beszélni. Tudok tőle kérdezni. Még azt is megmerem tőle kérdezni, hogy Uram, miért engedted meg ezt az életemben? Nem csak azt merem megkérdezni, hogy Uram, milyen vallásos cselekedeteket, hány könyvet osszak ki jövő héten, mi az ütemterv? Isten nem az ütemtervek érdekik, hanem a szívet. És a jó Isten abban adja nekünk erőt, hogy mindig meg tudjuk magunkat vizsgálni. és menjünk az Isten elő. Gondjainkkal, bajainkkal, vallásos nyügeinkkel, meg nem vallásos nyüge, mindennel. Jó Isten, ebben adjon nekünk kegyelmet, mert az embereknek arra van szükségük, hogy egy könyörülő Istenről beszéljünk. Nem arra van szükségük, hogy arról beszéljünk, hogy Isten tűzzel, vassal fogja a földet megemészteni, és Krisztust elküldi, hogy tisztába tegye ezt az egész világot. Annak is eljön az ideje, persze. Mert tényleg a Biblia arról beszél, hogy Krisztus azért jön a földre, hogy rendet tegyen. Persze. De először az embereknek azt kell megérteniük, hogy Isten szereti őket. Akkor is, ha hibáznak. És téged is, és engem is szeret. Akkor is, ha hibázok, nagyot hibázok. Akkor is szeret Isten. Isten szeretete nem változik ettől. Nem változik attól, hogy most mi van akkor, hogyha esetleg nehezebb szívvel állok neki valaminek. Bevallom, vagy úgy teszek, mintha nem így lenne. Melyik a jobb? Isten látja a szíved állapotát. Magamat becsaphatom, őt nem fogom tudni. Isten azt mondja, hogy kössél békét vele. És azt kívánom, hogy mi is kössünk békét Istennel minden egyes nap. Azért, hogy az ő kegyelmét tényleg kegyelemként éljük meg.
Isten tiszteletünket a 190-es számú énekkel fejezzük be, és küldem az énekverset, mert valaki könyvből énekel. A 190-es számú ének első és második verset énekelje a gyülekezet fennállva, majd pedig a váltság után a megkezdetének harmadik verset fogjuk énekelni.
Mélységesen hálásak vagyunk azért, hogy megmutatod magad, milyen vagy. Megmutatod azt, hogy te egy könyörülő és irgalmas Isten vagy. Egy olyan Isten, aki arra vágysz, hogy igaz életet éljünk, de nem a mi cselekedeteink által, hanem a naponként megújuló hűséged által. Ami megtermi azokat a gyümölcsöket, amik már konkrét cselekedetek formájában is tetten érhetők az életünkben. Légy segítségül abban, hogy meg tudjuk vizsgálni mindannyian magunkat, hogy hogyan viszonyulunk te hozzád. Félünk tőled, vagy igazán szeretünk téged. És tudjuk azt, hogy te az utóbbit szeretnéd. Hogy ne féljünk tőled, Ne egyszerűen úgy legyél a mi szívünkben, mint egy hatalmas teremtő és uralkodó, aki ítéletet tart majd az emberek dolgai felett, hanem egy gondoskodó édesapa, aki szereti az ő lányait és fiait. És köszönjük azt, jó atyánk, hogy nem a hibáink, vagy nem hibázásunk az, ami téged indít, hanem a te kegyelmed az, ami eldöntötte, hogy megmentesz bennünket a bűn fogságából. Leginkább az önmagunk börtönéből. Kérünk szépen arra, hogy mindannyiunkat áldjál meg ebben az értelemben. Mindannyiunknak tanítsd meg azt, hogy tőled nem félni kell, hanem beszélgetni veled. Beszélgetni arról, hogy mit szeretnél a mi életünkben. Beszélgetni arról, hogy mi az, ami békességünkre van, és nem a nyomorúságunkra, hiszen te alapvetően békességet akarsz nekünk adni, ami minden értelmet felülhalad. Kérünk szépen arra, hogy ezt a békét ajándékozz meg mindannyiunknak. Hogy az emberek azt lássák, hogy olyan emberek vagyunk, akik békében vagyunk veled, önmagunkkal, és ebből fog az majd következni, hogy a többi emberrel is, amennyiben rajtunk áll. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük az eddig megtapasztalt áldásaidat, köszönjük azt, hogy még ma is tart az életünk, hogy élünk, és itt lehetünk a te színed előtt. Kérünk szépen, hogy bármelyikünknek, hogyha nyoma van bennünk a káini lelkületnek, mert sajnos lehet ilyen, ez csak te tudhatod, akkor gyógyíts meg bennünket ezekből a lelki betegségeinkből, a te ígéreted szerint, ami Urunk Jézus által. Szeretnék egy gondolatot idézni Istennel kapcsolatban. Azt mondja a 103. Zsoltár, hogy Isten eszébe vevé, hogy mi por vagyunk. Gondoljuk el, hogy ez mit jelent, és a Jó Isten áldjon meg bennünket. Amen.